ez a nagy hét, Jézus utolsó hete, és egy izgalmas dolgokról fogunk ma beszélni, és nagyon jó benneteket látni, jó együtt lenni. Mit szóltok hozzá, hogy egy kicsit így elcsendesítjük a szívünket, és imádkozunk, jó? Úgyhogy csak csendesítsük el a szívünket, olyan sok minden volt ma. Sok minden. Van letenni való? Van. Szükségünk van arra, hogy az Úr megmossa a lábainkat? Igen, szükségünk. Megmossa a fejünket? Hát ez biblikus. Ez nem biblikus. Csak a lábainkat kell, hogy megmossa. De fontos, hogy megmossa a gondolkodásmódunkat. Azt igen. Úgyhogy köszönjük neked, Urunk. Köszönjük, hogy te itt vagy most számunkra, és hogy te szeretsz bennünket. Köszönjük azt, hogy nincsen károsztatása mindazoknak, akik te benned vannak. Köszönjük, hogy nincs károsztató ítélet ellenünk. És köszönjük, Urunk, hogy ezen a héten elmélkedhetünk rólad, és rád nézhetünk, és te lehetsz a mi szívünknek a áhítata és elmélkedése. És Urunk, csak imádkozunk azért, hogy mozd meg a mi gondolatainkat, a mi szívünket. Megengedjük, hogy megmosd bennünket ma a lábunkat. A te igéddel, a te igazságaiddal, a te jelenléteddel. És el akarunk fogadni tőled. Jézus nevében. Amen. Amen. Oké. Úgyhogy itt vagyunk az utolsó héten. Szia Zsombi, gyere előrébb! Mindenképpen gyere előrébb, nem kell, hogy egyetlen egy székre oda leghátulra lejössz, gyere. Igen, ez... meg 20 fekvőtámaszt, így van? 20 fekvőtámaszt és egy igét. Gyere Zsombi, mert eljutunk hamarosan arra, hogy ez videón is lesz, és a YouTube-on lehet majd nézni. Isten hozott. Jó látni téged. És egy hátraszaltót is kell. Innen így. Oké, tehát gyere Kati, gyere nyugodtan. Úgyhogy vasárnap, hányan emlékeztek, hogy vasárnap miről beszéltünk? Oké. Vasárnap az Úr Jézus lépteiről beszéltünk. És az Úr Jézus lábáról beszéltünk. Arról beszéltünk, és arról volt szó, hogy az Úr eltökélte magát sziklaszilárdan, hogy Jeruzsálembe fog menni, és ott át lesz adva a vallási vezetők kezébe, és aztán meg lesz feszítve. És szeretnénk ma beszélni még erről. Pénteken a Bibliaiskában szeretnénk beszélni tovább Jézus utolsó hetéről, és hogy melyik nap mi történt, az annyira izgalmas, és a tárgyalások, és aztán az utolsó órák, és az utolsó szavai a kereszten. Oké, tehát ezen a héten ez a mi elmélkedésünk, és ezen gondolkodunk, mert ennek nagyon nagy értéke van számunkra Jézus utolsó hetének. És a nagy hét, a virágvasárnappal, ami indul, hogy Jézus bevonult Jeruzsálembe. Aki meg vagyok kísértve, hogy már szombattól menjek, és vasárnap, és hétfő, és kedd, és szerd, és csütörtök, péntek, de ezt lehet, hogy meghagyjuk a pénteki bibliaiskolára, hogy ezt kifejtsük, és megnézzük az igében mindezeket a dolgokat. Most viszont Zsoltárok 40-hez, hogyha oda tudsz lapozni, mert látunk egy fontos részt. Szia, Mimi, gyere nyugodtan előrébb, úgy-úgy. Oda ülhetsz édesanyád mellé. Neked nem kell 10 fekvőtámaszt csinálnod, mint zombinak. Fog kelleni majd az alkalom után. Nem örültök, hogy így, csak így megvan ez a dicsőségnek ez a pillanata. Így mindenki előtt, hogyha késel, akkor csinálhatsz 10 fekvőtámaszt zombi. De csak zombi. Csak zombi. De mondjuk azt, hogy zombi csinál azok helyett is, akik mások helyett is, jó? Csak azért, mert... Figyelj. Jó a férfiúnak, ha igát viseli fiúságába. Ezt mondja, Jeremiás sírja, mai 3:27. Ez csak jó. Így van? Hé, ha Jézus másoknak a bűneit el tudta hordozni, akkor zombi mások késéseit miért nem? Nem? Ez szerinti szolgának lenni, így van? Mások késéseinek a következményét. Ha? Nem? Milyen jó, nem? Nekem tetszik. Na, Zsoltárok 40. Zsoltárok 40. És 7., 8., 9. vers. Azt mondja, hogy véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél, de megnyitottad fülemet. Égő áldozatot és bűnért való áldozatot sem kívántál. Oké, tehát ez 1000 évvel az Úr Jézus eljövetel előtt profécia, hogy véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél, de megnyitottad a fülemet, mondja a Messiás. Égő áldozatot és bűnért való áldozatot sem kívántál. Akkor azt mondtam, íme jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem, akaratod teljesítésében lelem kedvemet. Ó Istenem, törvényed szívem közepén van. Oké, úgyhogy be tudjuk zárni azt az ajtót. Egy pillanat, és a gyerekek ajtaját is be tudod zárni? És tudsz a szájukra tenni egy... egy leukoplasztot, vagy valamilyen tapaszt. Hogy hívják azt? Duct tape. Duct tape. Mi az a duct tape? Így van? Amerikában van egy ilyen tapasz, ami nagyon erős. Nagyon jó. Leszedi a bajszomat. Úgyhogy tudod, ez az írás rész beszél az Úr Jézusnak a szívéről, és beszél az ő teljes odaszántságáról, az ő szívének a legmélyebb vágyáról. Azt mondja, hogy véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél, de megnyitottad a fülemet. Ézsaiás 50-ben beszéltünk erről vasárnap, hogy így folytatódik, így van, hogy de megnyitottad a fülemet, és nem voltam engedetlen. Hátamat odaadtam a verőknek, az orcámat a szaggatóknak. Hogy az, hogy az Úr Jézusnak egy nyitott füle volt az Atya felé, ez azt eredményezte, amiről az utolsó nagy hét szól, és a kereszt halált eredményezte, hogy nem volt engedetlen, és az ő hátát odaadta a verőknek. És aztán azt mondja, hogy megnyitottad fülemet, égő áldozatot és bűnért való áldozatot sem kívántál, akkor azt mondtam, íme jövök. Ez volt az Úr Jézusnak a születésekor, vagy az ő eljövetelének az egyik verse az Ószövetségben, hogy íme jövök, és az időnek teljességében, Galata 4:4-ben megszületett Jézus, aki asszonytól született törvény alatt, és íme jövök. Az összes áldozatot az Ószövetségben, az összes áldozatot Ábel áldozatától, kezdve az összes áldozatot, amit végeztek, minden nap, reggel és estvéli áldozatok, különleges ünnepeken, áldozatok. Josephus Flavius, a zsidó történetíró arról beszél, hogy egyetlen egy páska ünnep alkalmából legalább 10 000 bárányt öltek meg, mint áldozat, pászka áldozat. Házanként kellett egyet, rengeteg ünneplő jött Jeruzsálemben, legalább 10 000-et, egyetlen egy évben, és ez csak az egyik ünnep, plusz a mindennapi áldozatok. El tudod képzelni, hogy mennyi áldozat? És mindez természetesen arról szólt, hogy a bűn nincs elvéve, hogy az ár nincs kifizetve. És aztán Jézus azt mondja itt az írásban, hogy íme jövök, én jövök, és ő a teljes áldozat, a végső áldozat. Csücs le ide, jók vagytok. Most egy ilyen napunk van, amikor így mindenki megvan kedvesen szólítva. Íme jövök, itt vagyok, jövök. Az Úr Jézusnak, hogy eljött, hogy ott hagyta a dicsőség trónját, hogy eljött, hogy megszületett a júdeai Betlehembe, és ott is egy istálóba, egy jászolban született. Az Úr Jézusnak, hogy felnövekedett szegény, egyszerű körülmények alatt, hogy itt járt 33 évet, neki ez a végső megtiszteltetés volt. Ő nem zúgolódott. Fontos, hogy lássuk. Ő nem elégedetlenkedett. Ő nem türelmetlenkedett. Ő nem ütötte az asztalt. Ő nem volt negatív. Ő ezt a végső megtiszteltetésnek élte meg, hogy én jöhetek, hogy teljesítsem a te akaratodat. Neki ez a legnagyobb öröm volt, a legnagyobb tisztesség volt, a legnagyobb megtiszteltetés volt az atyától, az atya szívétől. És fontos, hogy lássuk. És fontos, hogy ezen az utolsó héten ő a mi elmélkedésünk, az ő lábai vasárnap, az ő léptei, amiről beszéltünk, az ő szíve, az ő odaszántsága, az ő felemésztettsége, az ő megemésztettsége, ahogy Isten szeretette és az atya célja megemésztette őt és felemésztette őt. Azt mondja, íme jövök, 8. vers, a könyvtekercsben írva van felőlem. Oké, ez mi a könyvtekercsben? Az ószövetségi iratokban. Írva van felőlem, íme jövök, jövök. Tudod, mikor embereknek azt mondjuk, hogy Isten elküldte a fiát, és Isten elküldte a fiát, hogy meghaljon a bűneinkért, akkor olykor embereknek az elmébe lehet egy ilyen rossz kép, egy ilyen furcsa Istenről, aki a saját fiát feláldozza, és a saját fiát halálra küldi. De a kép nem ez, hanem az atya, a fiú, a Szent Szellem leültek, idézőjelben, mert tudjuk, hogy nem kellett leülniük, mert ez egy örök terv. De mégis volt egy tanácsvégzés, ezt olvassuk Apostolok Cselekedei 2-ben, a 23. vers környékén. Volt egy örök tanácsvégzése Istennek, és az atya tervét a fiú véghez vitte, és a Szent Szellem leleplezi számunkra és az emberek számára. És a fiú számára ez nem volt egy kényszer, ez nem volt egy ilyen alku, tudod, mint egy arab piacon, hogy na, atyám, biztos 33 év, vagy atyám, biztos 50 év, mondjuk azt, hogy 15-öt fogok itt élni. Na jó, 42. Na mondjuk azt, hogy a 22-t, és a legvégén 33 évnél kötöttek ki, és megalkudoztak felőle. Hanem az Úr Jézus szívének ez volt a vágya, az öröme. Azt mondja, nézd meg, akkor azt mondtam, íme jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem, akaratod teljesítésében lelem kedvemet. Az ó Istenem, törvényed szívem közepén van. Ebben lelem az én kedvemet. Úgyhogy figyelj, az Úr Jézus élete végén a kereszten az áldozat volt, amit hozott. De maga az ő egész élete volt, és ezt a szót szeretném, hogyha megjegyeznénk, az egészen elégő áldozat. Egészen elégő áldozat. Az Ószövetségben 3 Mózes 1-től 5-ig van 5 áldozat, amit Isten rendel Izrael számára. Vétekért és bűnért való áldozat, és hála áldozat, és ételáldozat, és aztán van a teljesen elégő áldozat. Oké? És az Úr Jézus mind az 5 áldozatnak a beteljesítője, vagy mind az 5 áldozat róla szól, de az Úr Jézus itt ezekben a versekben, és a nagy hét során, és az élete során, hogy most beletekintünk a szívébe, ő az egészen elégő áldozat. Tudod, mit jelentette ez az Ószövetségben? Ez azt jelentette, hogy fogtak egy állatot, aminek hibátlannak kellett lennie, épnek kellett lennie. És aztán ezt az állatot megölték, és feltették az oltára, és az oltáron egészen, teljesen felemésztette a tűz. Vannak olyan áldozatok, amelyekből a papok is ehettek, voltak olyan áldozatok, amelyekből az áldozathozó is részesült, és kapott egy részt belőle, meg volt, hogy melyik részt. De az egészen elégő áldozatnak az a jellemzője, hogy ez teljes mértékben, 100%-osan Istennek száll fel. Egyébként ezt is jelenti az egészen elégő áldozat, hogy felszállni. Hogy 100%-os Istenhez száll fel. 100%-osan Isten szívét örvendezteti meg. Az Ószövetségben lévő egészen elégő áldozatokat figyelj erre. Az Úr Jézus Krisztus töltötte be. Mert itt azt mondja, hogy bakoknak, itt azt mondja, hogy véres áldozatot és bűnért való áldozatot nem kedveltél. Itt azt mondja Zsoltárok 40-ben, hogy véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél. Tehát nem mondhatjuk azt itt, hogy ahogy oda vitték azt a 10 000 juhot, vagy a páskakor, vagy oda vitték reggel és este, és aztán vitték az áldozatokat újból és újból. És nem mondhatjuk azt, hogy Isten azt mondta, hogy wow, ennyi. Tudod, állat vére, ennyi állat halála, ennyi állat az oltáron. Beleszagol, és azt mondja, én ebben igazán-igazán gyönyörködöm. Ezt nem mondhatjuk. Isten rendelte őket, hogy rámutasson majd az ő fiára, aki azt mondja, hogy íme jövök. És figyelj, Jézus élete a születésétől a kereszt haláláig egy teljesen elégő, jó illatú áldozat volt az atyának szüntelenül, teljes mértékben. Íme jövök, íme jövök. Kétféle áldozat volt, van az 5 áldozatban, 2 csoportra oszhatjuk. Az egyik fajta áldozat az a bűnért való áldozat, ami nem jó illatú áldozat. A másik fajta áldozat az a jó illatú áldozat. Ez, figyelj, ezek izgalmas dolgok, ez jó illatú áldozat. Oké? Egyébként érdekes, hogy a bűnért való áldozatot, ami nem jó illatú, azt nem is az oltáron, a templomnál végezték el, hanem azt ki kellett vinni a falakon kívül, a kapun túl, a városból, és egy puszta helyen végezték el azt az áldozatot. Ki kellett vinni, és ott elégetni. Oké? Az Úr Jézus hol halt meg a kereszten? A falakon kívül, a kapun kívül, Jeruzsálemen kívül, ahogy az ő kereszten való áldozatának van, még mindig van egy a végső engedelmességében egy jó illatú áldozat, Filippi 2:7-ben, ahol azt mondja, hogy engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának a haláláig. De a kereszten való áldozatának volt egy olyan része, amely nem volt jó illatú áldozat abban az értelemben, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? És az Atya elfordult, mert Jézus bűnné lett, mert Jézus átkozottá lett, értünk. Oké, megvan? De most nem erről az aspektusról beszélünk. Most nem arról az aspektusáról beszélünk Jézus áldozatának, ahol ez váltságot hozott nekünk, hanem arról az aspektusáról beszélünk Jézus áldozatának, hogy ez egy jó illatú, kedves áldozat az Atyának. Oké? És Jézus élete ilyen volt teljes értékben. Úgyhogy most, hogy itt vagyunk a húsvét hetén, Nisszán hó 14. napja az a páska. Így van, ezt olvassuk 2 Mózes 12-ben. Nisszán hónak a 14. napján. És amit szoktak tenni, vagy amit kellett tenni, az, hogy azt mondja Isten parancsba, hogy Nisszán hó 10. napján választhatok ki egy bárányt, egy épp egyéves hím bárányt. 10. napján. És a 14. napjáig tartsátok magatoknál. Oké? És ez azt jelentette, hogy ezt a bárányt fogták, és volt rá 4 nap, hogy megvizsgálják, hogy tényleg hibátlan-e, hogy tényleg nem-e vak, nem-e süket, szólsz hozzá, Barika, gyere ide, és nem hallgat. Nem-e, tudod, van, nem-e, tudod, kerge bárány, tudod, ezt meg kellett vizsgálni, mert kellett, hogy épp legyen. Oké? Okay? És voltak erre megfelelő emberek, léviták, papok, fogták és végigmentek, megvizsgálták a csontjait. Nem-e volt már a csontja törve? Oké? Okay? És ezeket megvizsgálták. Az utolsó héten, Nisszán hó 10. napjától 14. napjáig Jézus bent van Jeruzsálembe. Minden nap bemegy, és kérdéseket tesznek fel a vallási vezetők, és vizsgálják. Hibát, bűnt akarnak találni benne. Oké, hibát akarnak találni, de nem találnak benne, mert ő épp bárány. Mert ő hibátlan és szeplőtlen bárány, 1 Péter 1.18-19. Mert nem veszendő holmin, aranyom vagy ezüstön váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem szeplőtlen és hibátlan véren, a bárányén, a Krisztusén. Egy szeplőtlen és hibátlan bárány. Úgyhogy ezekben a napokban, vagy lehet, hogy a bibliaiskában megnézzük, hogy milyen kérdéseket tettek fel neki, tesztelték, azt akarták, hogy belebukjon, így van? Kinek a hatalmával teszed mindezt? Szabad-e a császárnak adót fizetni? Mondok egy történetet, egy asszonynak volt egy férje, aztán még egy, összesen 7 férje. Tudod, próbáltak hibát találni Jézusban, összezavarni őt. De ő hibátlan és szeplőtlen bárány. Meg lett vizsgálva. Oké? Okay? És ami fontos ebben, figyelj, hogy így elmélkedünk erről, hibátlan és szeplőtlen 2 dologról szól. Az egyik szól a külsőről, a másik szól a belsőről. Hogy az Úr Jézus külsőleg, a külső megnyilvánulásában, engedelmességében, mondok példát, szavaiba, tetteibe, reakcióiba soha nem követett el bűnt. Mindig azt tette, azt mondta, úgy nyilvánult meg, ahogy ez az Atyának kedves, és ahogy az ő Atyának tetszik. Oké? De az Úr Jézus nem csak külső megnyilvánulásaiba volt hibátlan, Amit csináltak a teljesen elégő áldozattal, az az, hogy lenyúzták róla a bört, amit a többi áldozattal nem csináltak, hogy belsőleg is hibátlan kellett, hogy legyen. Az Úr Jézus rejtett gondolatai, az Úr Jézus rejtett motivációja, az Úr Jézus szívének rejtett szándékai, rejtett álmai, az Úr Jézus belső élete teljes mértékben tetszett, kedves volt, jó illatú áldozat volt az atyának. Ő mindig azt tette, ami kedves volt az atyának, azt mondta, amit kedves volt az atyának, és az indította és motiválta őt teljes mértékben. Ezt mondja itt a 40. Zsoltárban, 9. versben, akaratod teljesítésében lelem kedvemet. Ó Istenem, törvényed szívem közepén van. Ja, ez csak ez volt az ő öröme, az atya akaratának a tétele, az atya akaratában való élet, az atya akarata. Mikor megvizsgálták a bárányt Nisszán hó 10. napjának 14. napjáig, az egyik, amit vizsgáltak, hogy volt-e törve a lába, mert az akkor hibás. Hogy törhetett el egy bárány lába? Hát különféle módokon. De az egyik mód, ahogy egy lába, a lába eltört a báránynak, az az, hogy a pásztor eltörte a lábát. Ez ilyen megtörtént, hogy a bárány konok természetű, lázadó természetű, makacs, önfejű, és újból és újból veszélybe sodorja önmagát. Vagy akár a pásztort is, vagy akár a nyájat is. Elindul valamerre, mások is mennek utána, olyan helyre megy, ami veszélyes nekim, vagy a, tudod. És aztán a pásztor visszahozza, beteszi a nyájba, megsimogatja, ad neki egy kis füvelt, megitatja, és aztán következő nap is a bárány. Kis konok. Agresszív. Malacka. Pásztor visszahozza, beteszi a nyájba, felveszi a nyakára, visszaviszi, és aztán két nappal később megint a bárány. Hé, ez a báránynak egy konok termék. Tudjátok, hogy gyerekek is, mindegyik különböző, az állatoknak is vannak ilyen személyiségeik, nem mondhatjuk azt, hogy mindegyik bárány ugyanolyan, vannak ilyen bárányok, ilyen konok, makacs, önfejű, saját feje után megy, saját dolgait csinálja, saját elképzelései vannak. És egy idő után a pásztor, amit csinál, az az, hogy van, hogy fogja a báránynak a lábát, és ez finom lábon is megtöri, csak eltöri. Tick, tick. Olyan, mint, és én soha nem törtem lábat, báránylábat, de lehet, hogy kipróbálom, hogy a hangját tudja mondani. Nem. De megtöri és eltöri. Oké? Azért, mert ez a bárány egy független állat. Független személyiségű. És mikor megtöri, akkor a bárány nem tud elmenni. Nem csak, hogy nem tud elmenni, igazából nem tud gondot viselni se magára ott a nyájban. Úgyhogy ilyenkor a pásztor fogja, és mindig közel tartja magához. Felveszi a nyakába, táplálja. Ez egy lehetőséget ad a báránynak arra, hogy közel legyen a pásztor szívéhez, és gondoskodást kap, és tehetetlen, és az a függetlenség, ki hajlama, hát ha megváltozik. És ilyen Isten is velünk. Ilyen Isten is velünk. Behoz minket a nyájba, és aztán... Tudod, és megyünk a saját... Meghozom a döntésemet, anélkül, hogy igazából megnézem, hogy az biblikus-e, helyes-e. Tudod, megyek a saját fejem után. meghozom, miért hozol ezt a döntést? Mert én úgy gondolom, hogy ez jó. Minden út helyes az ember személy előtt, de a vége a pusztulás. És ilyen konok, makacs, bárányok lehetünk, és mit csinál Isten? Annyira szeret bennünket, hogy bajba sodornánk magunkat, és ezt meg akarja előzni? És megtöri a lábunkat, hogy gyengék legyünk, megtöri a lábunkat, hogy képtelenek legyünk, hogy erőtelenek legyünk. És aztán, hogy rá legyünk kényszerülve ő rá, és aztán táplál bennünket, és szeret, nem leüvölti a fejünket. Megkérdeztem a Lilát, hogy Robi bácsi az iskába gyakran kiabál? Azt mondta, hogy igen. Mondom, és mit kiabál? Tudod, Isten nem üvölti le a fejünket, hanem közel tart magához. Ott vagyunk a vállain. És ez egy lehetőséget ad a báránynak arra, hogy megváltozzon a személyisége. És ez lehetőséget ad, hogy ad nekünk, hogy megváltozzon a személyiségünk, az egész életünk. Oké? De mikor vizsgálják a bárányt, akkor végig mennek és megnézik, hogy a lába el volt-e törve, vagy meg volt-e törve, mert akkor érződik, hogy ez már el volt törve, biztos a csont forradása, vagy akármi miatt, nem tudom pontosan, de lehetett érezni. Oké? És fontos az, hogy az Úr Jézus lábai nem voltak megtörve. Ezt tudod, így van? Nem voltak megtörve életében, sem halálában. Ez az egyik profécia, amit mond, ami ott volt a pászka bárányról, hogy nem lehetett megtörni a lábát. Az, mikor a nyájból egy áldozatra való állatot jöttek és választottak, akkor mit gondolsz a pásztor, melyiket adta volna? Hé, ott van az a kis konok! Ott van az önfej, ott van az a lázad, ott van az a független! Mindig elmegy! Már kétszer megtörtem a lábát! Vigyétek! Hú, nincs baj! Megszabadultunk tőle. Viszik? De nem. Nem. Nem lehetett ilyet vinni. És az atyának is. Az atya... Az atya az ő fiával volt kapcsolatába, azt a bárányt adta, aki neki kedves, aki soha, de soha, de soha nem mondott nemet, aki soha, de soha nem volt önfejű, aki soha, de soha nem volt makacs, aki nem volt független, természetű, hanem azt mondta, hogy a te akaratod teljesítésében lelem teljes kedvemet, akinek az egész élete kívülről, belül egy teljesen elégő áldozat, és Istennek kedves, jóillatú, odaszánt áldozat volt. Ez az én szeretett fiam, Máté 3.17, akiben gyönyörködöm. Ő az Isten báránya. Egy engedelmes és egy kezes bárány. Úgyhogy még egy-egy dolgot, és aztán utána lehet egy kis beszélgetésünk, kérdések, közösségünk. Azt mondtam, hogy két csoport lehet osztani, az ószövetségi áldozatokat, jóillatú áldozat és bűnért való áldozat, ami nem jóillatú. Van még egy másik felosztása is ezeknek az áldozatoknak. Az egyik az áldozat, ami kötelező volt hozni. Tudod, hozni kellett. Ez a bűnért való áldozat és a vétekért való áldozat, ez hozni kellett. És aztán voltak az önkéntes áldozatok. Ezek nem kötelező áldozatok. Ezeket hozni lehet. Lehet. Nem kell, de lehet hozni. Az Úr Jézus az egészen elégő áldozat beteljesítőjeként ez egy önkéntes áldozat. Neki nem kellett jönni. Ő akart jönni. Ő akart így élni. Ő akart így járni ezen a földön. Ő akart az atyáért élni, és ő az atyáért rajongott, és az atya az atyának átadott szívvel élt. Okay. Ez teljesen elégő áldozatot négy részre szabdalták. Okay? Ezzel a ezt még hagy mondjuk el itt. Négy részre vágták, és úgy rakták fel az oltára a fej, a láb, a végtagok, lábak, a belső részek, és a kövérje. Biztos tudjátok, hogy ez többször szerepel, ez a kövérje ott is, és a zsoltárokban is. Oké? Okay? És ez azt jelenti, hogy az Úr Jézusnak teljesen átadott volt. És elég ő. A fej, mint az ő gondolatai. Az ő gondolatai teljes mértékben. Mikor olvasod ezt az Ószövetségbe, akkor úgy olvasod, hogy egészen égő áldozat. Azt hiszem, így van, egészen égő áldozat, de újabb fordítások már úgy fordítják, hogy egészen elégő áldozat, mert az arról szól, hogy az egész áldozat fel van emészve, és az Úr Jézus egészébe volt felemészve az atyától és az atyának. Az ő minden gondolata, minden lépte és minden útja, az ő egész belseje, minden érzelmei, motivációi, szándékai, és aztán a kövérje pedig jelképezi az ő élet erejét, az egész élet ereje az atyának volt felszámva. Nem az, hogy a fele az atyának volt adva, és aztán másik fele csak ilyen saját célokra lett, vagy különböző dolgokra, hanem az egész az atyának volt feladva. Oké? Okay? És még annyit, hogy négyféle állatot lehetett erre az áldozatra választani. Lehetett választani marhát, lehetett választani bárányt, lehetett választani kecskét, tehát ez ott van 3 Mózes 1-ben, mind le van írva, és lehetett választani galambot. Oké, és az Úr Jézus jelképezi mind a négy. A marha jelképezi a fáradhatatlan szolgálatot. Ahogy egy ökör, egy marha, egy igevonó állat, fáradhatatlan szolgálat. Az Úr Jézusnak az élete egy fáradhatatlan szolgálat volt az atyának és az emberek felé. A bárány jelképezi a panaszmentes alávetettséget, még szenvedésben is. Hogy az Úr Jézus, figyelj csak, panaszmentes alávetettség az atyának, még szenvedésben is. Így van, ahogy a bárány a száját nem nyitja meg, hogy a bárány alávetett, hogy a bárány nem vág vissza. És az Úr Jézusnak egy ilyen bárányi természete volt. Oké? Okay? Ez egy bárányi természet. Nem vág vissza. Nem védi magát. Nem zúgolódik. Hanem egy panaszmentes alávetettsége volt még szenvedésben is. A kecske az az erős vezetőséget jelképezi. Az Úr Jézusnak volt egy erős vezetősége, hogy erről beszéltünk vasárnap, emlékeztek? Hogy nem lehetett letéríteni az útjáról, hogy a kereszt felé ment. Nem lehetett megállítani. Semmi nem tudta őt arra kényszeríteni, hogy egy picit is jobbra, vagy egy picit is balra menjen, hanem arcát, mint egy kova Jeruzsálem felé szegezte. És aztán a galamb beszél az alázatról, a szelídségről és az ártatlanságról. Az alázatról, a szelídségről és az ártatlanságról. Oké, úgyhogy Zsidók 12.2, ahogy vasárnap beszéltünk róla, azt mondja, nézzünk Jézusra. Nézzünk Jézusra. Zsidók 12.2, ő ezért jött, ez volt az ő szívének a közepén. És Róma 12.1 pedig azt mondja, és mondjátok ezt a verset, Róma 12.1, azt mondja, hogy kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket Istennek, szent, élő Istennek, élő áldozatul az Istennek, mint a ti kedves, vagy mint a ti, hogy van, élő áldozat az Istennek, mint a ti okos Isten tiszteletetek. Oké. Okay. Mit mond Pál apostol? Ahogy mondja, ugyanúgy szánjátok oda magatokat, élő áldozatul az Istennek. Róma 12.1-ben, mikor a mi rólunk beszél, melyik áldozatra gondol Pál apostol az öt közül? Étel áldozat? Hála áldozat? Legyünk, vagy bűnért való áldozat legyünk, vagy vétekért való áldozat, hogy egészen elégő áldozat. Igazából erről az egészen égő áldozatról beszél, ami az Úr Jézusnak az élete. Amen, amen, amen. Úgyhogy... hogy tudunk egy fél órát is így közösségbe tölteni. Én szerettem azokat az üzeneteket, bárcsak az Úr adna többet nekünk, ahogy csak az Úr Jézusról beszélünk, nem? Van valami nagyszerű abban. Az Úr Jézus soha... tudod, az Úr Jézus nem... tudod, nem olyan volt, mint a farizeusok, akik... lehet, hogy külsőleg megfeleltek, hanem az Úr Jézus egész élete egy önkéntes íme jövök. Könyvtekesben írva van felőlem, hogy a te akaratod teljesítésében lelem kedvemet. Ez az én legnagyobb örömöm, a te akaratod teljesítése. Wow. Oké, megnézheted a jegyzetedet, hogyha és hogy felolvashatsz egy-egy gondolatot onnan, vagy hogyha van kérdésed, akkor és ide beillik, akkor tudunk róla beszélni, vagy érdekel valami az utolsó héttel kapcsolatosan, és ide be tudom illeszteni, akkor örömmel beszélünk róla, vagy érdekel valami. Úgy szintén valami megszólított téged, egy igazság, egy rész. Ja, tehát most lehetőségünk van így elmélyíteni a hallottakat, hogy jobban a mieink, milyenké váljon. Tessék, Szef. Igen, több alkalommal mondja, hogy egy közeletek el fog árulni, vagy azt mondja, hogy kivéve a kárhozat, tehát fia, tehát mindig tesz utalást arra, hogy van köztük egy kakuktojás, igen. Én szerintem tudta, igen, tehát tudta, igen. Mégis mindent megadott neki, mint a többieknek. Tehát nem kellett fekete bárányként ott lennie 3,5 éven keresztül Iskarióta Júdásnak, lesz hívják kegyelemnek. Hát valakinek el kellett, hogy árulja az urat, és valakinek, aki közel volt hozzá. Zsoltárok azt mondja, hogy ha ellenségem vagy rossz akarom tette volna, azt elviselném, de barátom emelte fel a sarkát ellenem. Tehát nyilván egy belső információforrásnak, egy informátornak kellett, hogy lennie. Nem hiszem, hogy ez azt mondja, hogy a gyülekezetben, tehát ez nem ezt mondja, de az igaz, hogy minden gyülekezetben vannak olyan emberek, akik nincsenek megtérve, vagy nem ismerik az Urat, vagy vannak úgy szintén olyan emberek, akik meg vannak térve, de nem ismerik az Úr szívét, az meg még könnyebb. Igen. Ez nagyon jó. Azt gondolom abszolút. Tehát ugye vasárnap mondtuk azt, hogy az oltár szarvához kötözték az áldozati bárányt, de az Úr Jézust nem kellett oda kötözni, hanem ő önként ment. Ő akart menni. Ő neki ez volt a vágya születésétől fogva. Többször azt mondja, hogy ezért az óráért jöttem. Még akkor is, ha a Getsemáné kertben lévő csütörtök éjszaka, majd beszélünk erről a Biblioskába, betesszük mindezt, kronológiai csütörtök éjszaka Getsemáné kertben nél azt mondja, hogy szomorú a lelkem, mint halálig. És aztán ott van ez a küzdelme, de ez abból fakadt, hogy a szellemkész és a test erőtelen, és most nem a hústestre gondolunk, hanem azt a hihetetlen fájdalmat, és azt a hihetetlen, tehát tényleg bűnért való válásnak a hihetetlen terhét. Hirtelen, most nem akarom a szájába adni a szavakat, mert ezeken a pontokon eretnek is lehet az ember, ha egy szót rossz helyre tesz, de de ott volt az a pont, ahol atyám távozik el tőlem ez a pohár, mindazáltal ne az én akaratom, hanem a te akaratod legyen. Tudod, de aztán angyal erősítette őt, és utána sem előtte, sem utána meg nem ingott, hanem ment. És ott pedig hihetetlen nyomás volt rajta, azt olvassuk, hogy vércseppeket izzadt, ami egy olyan fajta hihetetlen lelki-szellemi nyomásnak a velejárója, ami nagyon-nagyon ritka, ma orvosilag ma is, de van ilyen, tehát olyan fajta hihetetlen nyomás. Az is lehet, hogy el tudom képzelni, hogy a világ minden démona, vagy legtöbb démona csak oda besűrűsödött, tényleg jöttek gondolatok, küldték a kivetítéseket, hogy eltérítsék az útjáról. Ne felejtsük el, hogy mennyire támadva volt az Úr Jézus. A környezet által, ahogy vasárnap beszéltünk erről, gúnyolták, csúfolták, ne gyere le a keresztről, és ez mindez igazából démonok által volt még gerjesztve, és tovább gerjesztve. De aztán közvetlenül ő felé mennyi minden, de ő olyan eltette az arcát, mint a kova. És ez egy nagyon jó pont. Figyeljetek, ez fontos. Mikor azt mondjuk, hogy passió, így van, szenvedés, de önmagában, mint a szenvedés. De ebből jön a szenvedély is. Hogy az Úr Jézus szenvedélyes volt. Az elejétől a végéig. Tudod, mi az a szenvedélyesség? A szenvedélyesség az, amikor teljes szívvel éljük az életet. Szenvedélyesek vagyunk. Nem fél szív, hanem szenvedélyesek vagyunk. Jézus szenvedélyes volt az Atya felől, és aztán az emberek felől, és az Atya terve felől. És a szenvedélyes ember az élvezi azt, amit tesz. Tehát ne az legyen a gondolatunk az Úrról, hogy hát igazából lelettem ide küldve, most valamit itt nekem végre kell hajtani. Legszívesebben nem is itt lennék. Hát na jó, jó pofát kell nekem most ehhez vágni. Nem szabad zúgolódni, mert meg lesz írva akkor, hogy zúgolódtam. Tudod? Nem. Ez íme jövök. Ez az én vágyam. És szenvedélyes. Nem tudjátok, hogy nekem az Atyám dolgaival kell foglalkozni. Összeszámoltam egyszer, másik Bibliámmal, azóta Bibliát váltottam, de egy régebbibe beírtam, hogy a János 14, 13, 14, 15, 16, 17, tehát az utolsó vacsorára környékén, amikor Jézus tanított, hányszor mondta azt, hogy az Atya, az Atyám, az Atya, az Atyám. Szinte, tudod, minden másik 30 versben az Atya, az Atyám. Tűnődöm, hogy mondta ezt. Tudod, lehetett hallani a hangjába azt a kapcsolatot, azt a örömöt, azt a rajongást, azt a megtiszteltet, azt a, az Atya, az én Atyám, az Atyám. Szenvedélyes volt teljes mértékben. És ez egy jó tanulság számunkra. Tudod, ugye, számunkra jó. Tudod, egy szenvedélyes élet. És mi pedig ő benne gyönyörködünk. És az Atyában, igen, de hogy tudod, mi gyönyörködünk a Jézusban. A Jézus Krisztus szívében. Engedelmességében. Mert igazából ő jó illatú, kedves áldozat az Atyának. De most már mi, hogy megismertük igazából számunkra is. Azelőtt nem volt az, nem? Mielőtt megtértünk, hallottuk Jézust, vagy Jézus nevét. Mi volt? Azt se tudtunk, nem tetszett, nem volt szimpatikus, nem mondják ezt a nevet, mit mondják ezt a nevet, hagyjanak engem, Jézus neve. Most pedig egyre inkább csak gyönyörködünk. Oké, következő.
Thank you.
Én remélem, hogy értem, és nyilván teljes egészében nem tudom megválaszolni, de azt gondolom, hogy az a szív, amely gyönyörködik Istenben, gyönyörködik Jézusban, és az atya dolg, az atyával foglalatoskodik, az aztán adja magát embereknek, de nem lesz embereknek a szolgája. Mert erről beszéltünk vasárnap, emlékeztek, hogy Jézust királlyá akarták tenni. Ugye mindenkinek megvolt az elképzelése. Hidd el, a 12 tanítványnak megvolt a kis terve Jézussal. Ki is fejezte? A Zebedeus anyuka, a Zebedeus fiai voltak, János meg Jakab, apostolok, az anyuka mondta, hogy a jobb és a bal kezed felől üljön a trónod mellől a te királyságodba. Figyelj, a tanítványok nem a keresztet várták, az uralkodást várták Jézussal. Igazából ők nem, mikor már Jézus a szolgált a másik részébe kezdett beszélni a keresztről, emlékeztek? Egyszer, kétszer, háromszor, tehát több ízben beszélt arról. Szelektíven hallottak, mint legtöbben hallunk, amikor olyanról hallok az üzenetben, amit nem szeretnénk meghallani, és nem fogom meghallani, ha nincs egy nyitottságom. Okay? Tehát a tanítványoknak megvolt az elképzelésük, itt uralkodni fogunk, azt hiszem, hogy jó körbe kerültem, úgy értem, a király, Dávid fia, a Dávid trónján uralkodó messiásnak a legbelső csapatában vagyok, ez csak buli lehet. De vár rájuk egy kereszt, vár rájuk elhagyatottság, és aztán utána vár rájuk egy Szent Szellem, és aztán vár rájuk az, hogy ők is mártírhalált halnak majd. Hoppáré, erről nem volt szó. Oké, de visszatérve. Hogy Jézus nem lehetett rángatni, és Jézus nem lehetett, Jézus adta, amit adott, mert meg volt győződve, hogy ez Isten akarata. És aztán Jézus nagyon sokszor nemet mondott. Ez egy jó pont, Peti. Jézus rengetegszer nemet mondott. Itt vannak az anyád és testvéreid. És Jézus mit mond? Oké, mondjátok meg, hogy mindjárt jövök! Anyu, mindjárt jövök, várjál! Nem, azt mondta, kik az én anyám és az én testvéreim? Tudod, azok, akik hallják Isten igét és cselekszik azt. Ti vagytok az én anyám és az én testvéreim. Wow! Oké? De a kereszten mit mond? Mikor ott van Mária, az édesanyja, és János. János azt mondja, hogy imhol az anyád. Azaz, viselj gondot rá. Imhol a te fiad. Mutat rá Jánosra, hogy pótfiúnak megkapta János apostolt. Mária. János volt a legfiatalabb, azt tudjuk. Pótfiúnak megkapta. Törődött. Oké, tehát honnan tudhatom, hogy hol van az a határ? Mi az atya akarata? Igen. Egy mondatos válasz erre. Ha gyönyörködöm Jézusban, ha gyönyörködöm az atyában, az az ő akarata. De fontos, hogy én ő benne akarok gyönyörködni. Mert mikor benne, oké, tehát, mert honnan tudom, hogy, tehát azt gondolom, hogy sokszor mi akarjuk tudni az atya akaratát, de lehet, hogy a szívünknek tanulni kell gyönyörködni benne, mert az a táplálék, az az élet. És aztán utána tudni fogjuk az atya akaratát könnyebben. Na, még van 7 percünk, nyugodtan megfogalmazhatsz valamit, ami megszólított, vagy úgy szintén, hogyha van kérdésed. Az utolsó hétről beszélünk, a nagy hétről. Tehát azt mondjuk, tudod, bevezetés a missziókba, ami Bibliuskában a következő fél évben lesz, szeptembertől. Tudod, ez az egyik alap tétele, hogy a legelső missziós mező az a mi szívünk. Tudod, ez a legelső missziós mező, amit Isten szeretetének meg kell hódítani. Most más szavakkal fejeztem ki, amit az előbb mondtam. Egy ember szíve lehetett teljesen felemészve az atya akar, az atyával, az atya dolgaival, az atya akaratával. Ez egy jó kérdés. Azt gondolom, hogy ezt már elszúrtuk. Ugyanakkor, tehát abszolút értelemben ez már nem történhet így meg. Ugyanakkor, ahogy így elmélkedünk az Úrról, a Szent Szelleme szolgálja felénk, hogy igen, és lehet, és ezt akarom. Nyilván most nem nagyítóval akarom nézni, hogy biztos-e és már megvan-e, és kipipálhatom-e, de hogy ez az irány, ez a vágy, ez az irány, igen, igen. A Bibliában Dávid van így említve, hogy Isten szíve szerint való férfi. Tudod, ahogy az atya lenézett Jézusra, és azt mondta, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködök. Ugyanígy most mondhatjuk azt, hogy lenézett Dávidra, és azt mondja, hogy ez szívem szerint való ember. Gyönyörködöm benne. Mégis Dávid életében látunk hiányosságokat, és bűnt is, komoly bűnt is, de mégis Isten szíve szerint való ember. Miért? Hát jövő héttől majd beszélünk a zsoltárokról szerint, de azt látjuk, hogy azért, mert Dávid Istenben gyönyörködött. Isten volt az ő gyönyörűsége. Oké? Úgyhogy figyeljetek, ez fontos. Hogy mondjam ezt? Bibliaolvasás, imádság, vagy bármilyen más keresztény kötelesség, vagy lehet így mondani. Most már mosolyunk ezen, de az 1800-as években ezeket így hívták. És komoly odaszánt hívők, ezek keresztény kötelességeknek hívták. Mert az, meg lett parancsolva. Imádkozz, stb. Okay. De szeretném azt, hogy tudod, ne ezekre a dolgokra, mint egy kell, vagy kellene, így tekintsünk rá ezekre az életünkre, az életünkbe. Hanem gyönyörködj az Úrban. 37. Zsoltár 4. verse. Gyönyörködj az Úrban. Tehát csak gyönyörködj az Úrban. Ő szép. Ő csodálatos. Ő vonzó. Ez behoz az életünkbe egy békességet. Behoz az életünkbe egy nyugalmat, behoz az életünkbe egy olyan szeretetet, amit korábban nem tapasztaltunk soha. Behoz az életünkbe egy örömöt. Az Istennel való közösség az nem egy kötelesség, hanem az egy szükség és egy öröm, egy gyönyörűség. Oké? Úgyhogy, és ez jelenti szenvedélyesnek lenni. Oké, ez a különbség két ember közt, aki eszik. Így van? Az egyik fogja, és előveszi a félig száraz kenyeret, és kis margarint tesz rá, és valamit talál, és rádobja, és benyomja, mit csinál, betolja a képébe. Finom volt, csak ettem valamit, böfög utána egyet, fog valamit, és csak be, mondjatok szavakat, mit szoktak mondani, beburkolja, esetleg érez valami kis ízt, de nem ez a lényeg, jól elnyomja ketchuppal. Oké, és aztán van a, ki? Mondja az innyenc, a gurman. Így van, van az, aki és eszel vele, és megjön az étvágyad. Oké? Látod, hogy ő hogy eszik? Már úgy értem, nem az, hogy két pofára és benyomja, hanem látod, hogy Oké, a franciák ilyenek, így van? Zsófi, milyenek a franciák? De mit? Mondj valamit francia, hogy mondják? Oh, je ne sais pas. Oh, je ne comprends pas. Oké. Oké. Az olaszok is. Tutto bene. Mangiare. Ciao. Ferrari. Fittipaldi. Oké. Tudod, van. Most nem ez a lényeg. Most nem letelt az idő, most nem ez a lényeg. Csak azt akarom mondani, hogy lehet hívőként az azt, hogy kinyitjuk a Bibliánkat, és imádkozunk, és jobban egy ilyen szikár svéd, vagy norvég, vagy ilyen észak-európai, tudod, megettem a kétszer sült margarinnal, és valami büdös hallal, és megvan a kalória kipipálva, és megyek tovább az életembe. Oké, most kaja is, vagy pedig és a franciáknál Pastor Brian 4 évet volt ott misszionárius a családjával Dél-Franciaországban is, és azt mondja, hogy ők, még hogyha McDonald's-ba esznek is, megveszik, és tudod, nem az autóba úgy közbe eszik, hanem kiterítik a piknik, mit tudom én, terítőt, rárakják, körbeülik, és az is, hogy 1,5 óra, amíg megeszik. Tudod, nem egy tányér, jó nagy tányér, hanem hány tányér van. Mivel nem voltam soha, Zsófi volt, én nem, mit tudom én, vidéki gyerek vagyok, mit tudom én, nem tudom, de tudod, van 4, 5, 6, 7, 8 különböző tányér, mindegyiken egy kicsi. Mi magyarok azt mondjuk, milyen kicsi. Persze, de sok kicsit esznek. Oké, ilyen Isten igéje. Ilyen Isten. Oké? Mikor hívő lettem, és kaptam egy Bibliát, és elkezdtem olvasni. És ezt csináltam. Este, olvastam Máté evangéliumából. Semmit nem értettem, de. De tudod, mit hozott? Van, hogy egy meghatározatlan, vagy egy nehezen kifejezhető, de egy békességet hozott a szívembe. És akkor lefeküdtem, 14 éves voltam. Így feküdtem le. Soha életemben nem volt Bibliám, az volt az első. Így feküdtem le. Oké? Tehát erről beszélünk, hogy gyönyörködni ő benne. Erről beszélünk, hogy ízlelgetünk igazságokat, verseket, részeket, imádságban. Így jössz imádkozni, Isten. Azt mondod, atyám, és ő gyönyörködik benned, mert az ő gyermeke vagy, és te pedig gyönyörködsz benne. Oké? Tehát mit tanulhatunk itt az utolsó hétről? Szenvedélyességet, passiót, és szenvedélyesnek lenni Isten felől, Jézus felől, és az ő akarata felől a szívünk közepén. Ben ez van. Amen. 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 Úgyhogy köszönjük neked, Urunk, csak hogy tanítasz bennünket. És csak hálásak vagyunk. Urunk, nem akarunk valamilyen szellemi kétszersültet ropogtatni egy büdös sajttal, meg nyers hallal, hanem terített asztal szívtál bennünket a te kegyelmed asztalához, ahol a szívedbe beleláthatunk, és közösségbe lehetünk veled. Köszönjük ezt neked Jézus nevében. Amen.